keresztül.
Dalsa nem, ne halam mama.
Dalsa nem, ne halam mama.
Tatasztás és a szarvár.
Tatasztás és a szarvár.
Lámja szúra bringalom.
Lámja szúra bringalom.
Tasszja téjjem szem. Ja, tasszja.
Tasszja téjjem, tasszja.
Dalsa nem, ne halam mama.
Dalsa nem.
Tatasztás és a szarván.
Tatasztás és a szarván.
Tadámja az ura pangava.
Tadámja az ura pangava.
Matasyati, tyamatasya.
Matasyati, tyamatasya.
Darsanam nápalam mama.
Darsanam nápalam mama.
Tatasztás és a szarván.
Tatasztás és a szarván.
Köszönöm, Matadi.
Tatasztás és a szarván.
Tatasztás és a szarván.
Dadámi a szúra pungava.
Dadámi a szúra pungava.
Martasya téja martasya.
Martasya téja martasya.
Asura Pungava. Ó, legkiválóbb. Asura. Martasya. Annak, akinek meg kell halnia. Té. Mint te. Hi. Valójában. A Martasya. Annak, aki nem hal meg. Darsana. Az. Hogy láttál? Na? Nem. Apa, la? Eredménytelen. Mama? Ennyi. Srila Prabhupada fordítása. Ó, legkiválóbb, Asura. Kész vagyok hát minden áldást megadni neked, amit csak kívánsz. A férfiak remény világához tartozom, akik nem halnak meg, úgy, mint az emberi lények. Ezért már halandó vagy, nem lesz hiába való, hogy láttál engem. Kérlek ismételjétek. Ó, legkiválóbb, Asura. Kész vagyok hát minden áldást megadni neked.
Kész vagyok minden áldást.
Amit csak kívánsz.
Amit csak kívánsz.
A félistenek mennyei világához tartozom. Akik nem halnak meg, úgy, mint az emberi lények.
Akik nem halnak meg.
Ezért már halandó vagy,
nem lesz hiába való,
hogy láttál engem. Srila Prabhupada magyarázata. Ebből a versből kiderül, hogy az emberi lények és az ászurák halandók, a félistenek azonban halhatatlanok. Azok a félistenek, akik az új Brahmával, a szatyalókán élnek, a pusztulás idején jelenlegi testükben vajkontalókán. Hiranyakasipu ugyan szigorú lemondásokat végzett, az Úr Brahmá mégis megjósolta, hogy meg kell halnia, nem válhat halhatatlanná, és még a félistenekkel egyelő szintre sem emelkedhet. A nagy lemondások és vezeklések, amelyeket oly sok éven át végzett, nem védik meg a haláltal. Ezt jósolta meg az Úr Brahmá. Ó, megjelentünk képzelést, hogy ezzel mégsem fog igazából túl nagy eredményt érni el, hiszen ő halandó. És nem tartozik ugye a halhatatlanok közé. És ez a fajta eredmény, amit ő akar, ezt nem ilyen módszerekkel lehet elérni. Hiába van ugye ott az a nagyon nagy erőfeszítés, de mégis ugye ebből a Srimad Bhagavatamból látjuk, hogy milyen szép és kultúrált közlési módszereket lehet így használni. És ezért a Bhagavatamnak ugye nyelvezete is, meg ahogy így interpretálja ugye ezeket a kommunikációkat az emberek között, akkor nagyon sok helyzetben ugye észrevehetjük a finom utalásokat is, amit mi is ugye a életben, ahogy megközelítünk embereket és prédikáljuk a Krisna tudatot, tudunk használni. Ugye ezek az utalások, mert általában akik úgy kifinomultabbak vagy intellektuálisabbak, ők általában értenek ezeknek a kommunikációnak a nyelvén. És ugye az anyagi világnak is ott a intellektuálisabb szféráiban, ahol ugye egy kicsit úgy kifinomultabbak az érzéki elégítésben, még ott is használják ugye ezeket a kellemes ilyen megfogalmazásokat, hogy ne legyen az ember ilyen túl direkt. De hogyha mondjuk lemegyünk a brooklyni gangsterek szférájában, ott egyenesen arcban mondják, ugye, hogy te hülye vagy, mit képzelsz, mit csinálsz. Ugye? És akkor ez a közeg, ez egy kicsit olyan durvább, hiszen ott a kötőerők és az egyéb a lehetőségek, ezek így durvábbá teszik ezt a kommunikációt, mert ugye csak ebből értenek ez a értési módszer. Aztán látjuk, hogy ugye Hiranyakasipu ebből, mert nem nagyon vette ezt ugye üzenetként, tehát nem kérdezett rá, hogy tényleg halhatatlan vagyok, akkor hiába volt ez az egész, és akkor, hogy akkor most mit kérjek, ami nekem ugye a legjobb lenne, mert ugye tombolnak a vágyak a szívben, hogy akarok mindent megkapni és elérni. És ugye hát ezek benne vannak, és én ezt szeretném, de ugye ebben a finom kommunikációval nem jutott el neki ez a dolog, hogy várjon ezzel a kéréssel, hogy jó gondolja meg mit kér, mert ő ilyesmiket kér, ezt úgyse fogja elérni, de ugye ezt nem fogta fel. És miért van, hogy miért veszett el az értelme? Ugye ezt részletesen a Bhagavad Gita beszél erről a második fejezetben, mert rögtön. Ugye az elején, az első 5 percben körülbelül, amikor beszélgetett Arjunával, akkor már Krisna beletárta a második fejezetben, amikor összefoglalta a Bhagavad Gita-t, hogy hogy működik ez az élőlényeknél. Ugye amikor az érzéki elégítésen az ember meditál, és valami fajta meditációja van, hogy hogyan tudja úgy elrendezni magának a dolgokat és élvezni a világot, akkor ebből egy ilyen nagyon heves vágy támad. És amikor kielégítetlen ez a vágy, akkor ez dühöt fog szülni. És ugye a dühből teljes illúzió ered, és az illúzió miatt elvész az értelem. Ugye amikor zavarta, és akkor a értelme elvesztésével ugye az ember lesüllyed igazából az anyagi lét macsarában. És ugye ez az értelme elvesztése az a pont, amikor az élőlény nem tudja megérteni, hogy mi igazából a saját érdeke. Mert teljesen ugye sötétköd lejön. És akkor ezeknél látjuk, hogy hogyan tudunk ebbe a dologba így bele kavarodni, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. Ugye pusztán csak azzal, hogy meditálunk helytelen dolgokon. Pusztán azzal, hogy hagyjuk, hogy elkapjanak ezek a meditációk, és hagyjuk, hogy azok a vágyak, azok teljesen úgy uralmuk alá tudjuk magunkat, tudják minket hozni. Ugye, de aztán tovább folytatja Krisna, hogy igazából hogy lehet ebből kimászni, hogy aki tulajdonképpen mentes a ragaszkodástól és az ellenszámtól, és tudja a szabadság szabályozó elveit gyakorolni, és így uralkodni az érzékein, az elnyerheti az Úr teljes kegyét. Ugye, és tulajdonképpen ez hogy történik? Ez az elnyerés az Úr teljes kegyének, ugye, hogy hogyan lehet ettől a ragaszkodástól és az ellenszemtől megszabadulni. Tehát hogy tudjuk ezt megcsinálni, hiszen mindig ugye dönt az elménk, hogy mi az, ami kedvező, kedvezőtlen, és nézzük, hogy milyen szempontok vannak ugye nap, mint nap az életünkben, hogy ez most jó lesz-e nekünk, nem lesz-e jó. És tulajdonképpen ezt igazából úgy lehet legyőzni, hogy valaki átadja magát teljesen ugye a Krisna tudatos tetteknek, és azt nézi, hogy Krisnának mi okoz örömet. És akkor ezzel a módszerrel lehet ugye ez a ragaszkodás és az ellenszenv, ez el fog tűnni. Más módszer nincs, amivel ezt el tudjuk tüntetni, a ragaszkodást és az ellenszenvet, csak azzal, hogyha ezt felajánljuk. Meg ugyan valami természetes ellenes módszerrel tudjuk az érzékeket szabályozni, tehát meg tudjuk ezt csinálni, hát mondjuk Kira Nyakasiku ebben profi volt, mert ő azért úgy megcsinálta, hogy tényleg az érzékeit, azért ő azért úgy szabályozta. De hogy ez egy ilyen természetellenes módszer, és Srila Prabhupád írja a magyarázatban, ugye ez a 64. versenyt tartom most a Bhagavad Gita-ban, ahol ezt mondja, hogy ugye itt a szabadság szabályozó elvei kapcsán, hogy de minden esély megvan a visszaesésre akkor, hogyha valaki nem Krisna tudatosan csinálja ezt a dolgot. Tehát tulajdonképpen mindenfajta lemondás és mindenfajta jagja vagy áldozat, hogyha nem Krisna tudatos, akkor az eredménye azért lesz ilyen, mert nem tud ragaszkodás és az ellenszenvtől valaki megszabadulni. Ugye nagyon-nagyon erősen élt benne ugye ez a ragaszkodás Hiranyakasipuba, és hogy ezt szerette volna így elérni. És ugye ez folyamatosan így tombol benne, és ezért ez a ragaszkodás nem tudott múlni, hiszen nem tudta ezt összekapcsolni sehogyan se Krisnában, nem volt a fejében, és sőt, még persze aztán igazából még pluszban ugye, ami még a legrosszabb volt, hogy ő teljesen ellene akart menni ide Krisnának, és olyanokat akart bevezetni, ami az egész Krisna által megteremtett anyagi világnak az ellentéte lenne, hogy különböző eredményeket érjenek el ugye a jó és a rossz tettek, szóval még ilyeneket is gondolkodom. És akkor látjuk ugye, hogy ezek az anyagi és a lelki dolgok, ezek mennyire különbözőek, és a Bhagavad Gita ír egyébként erről a 4. fejezet 24. versében, ahol taglalja ezt, hogy mi tulajdonképpen az anyagi és a lelki közötti különbség, mert versben írja, hogy aki teljesen Krisna tudatosan él, akkor ő már eléri a lelki, szóval ő lehet a lelki világ lakója, azért, mert teljesen el tud merülni a Krisna tudatos tettekben, amiknek az eredménye abszolút. És ebben a versben írja, hogy, vagy magyaráz ugye a magyarázatban is, hogy van ez az abszolút természetelnek, és hogyan lehet ugye elmerülni teljesen ebben a Krisna tudatos tettekben. És a lényeg az, hogy teljesen elmerüljük ebben, hogy ugye felajánljuk a tetteinket Krisnában, és ez a fajta elmerülés, vagy elmélyedésnek nagyon intenzívnek kell lenni. Ugye látjuk más hitrendszerekben, hogy mennyire degradálódott már ez a teljesen elmélyülés. Ugye van egy ilyen vallás, és egy utalgatok finoman rá, tehát ilyen lelki gyakorlatok ugye abból állnak, hogy hát sokszor leborulnak naponta, és akkor egy imákat ajánlunk fel 6-szor. És az egész társadalmi közeget ugye áthatja a vallásosság, és ugye az emberek azok úgy értékelik egymást, amikor ugye vallásosak, és ezt úgy mutatják is, hogy vallásosak. És az egész egy ilyen külsőség lett. És ennek a külsőségnek már annyira elmentek a külsőséges voltába, hogy ugye mikor leborulnak sokszor, akkor a homloknak így ilyen szürkének kell lennie, mert ugye hát az ember sokat leborul, ennyire alázatos, ugye akkor ilyen szürke lesz így a homloka. És akkor azt hogy látják, hogy valaki ugye sokat hogy használja a homlokát, akkor ő biztos, akkor sokat borul le. Na most kitaláltak egy olyan módszernek, amit a templomokban is árulnak, hogy hát árulnak egy szürke festéket. Erre a dologra, hogy be tudják kenni a homlokukat ott, ahol leborulnak, hogy szürke legyen. Tehát amikor itt találkoznak, tudod, és biztos, hogy ilyen találkozok, hogy te rendesen végzed a szavalásos dolgaidat, ugye? Hát látod, már ilyen szürke. Ugye, és ezt komolyan a templomban árulnak szürke festéket, amivel bekenik így, és akkor lehet, igazából lehet is látni, hogy így szürke ez a rész, de annyira külsőséges lett már ez a dolog, hogy ezek a vallásos rituálék, hogy már igazából ez a külsőség maradt meg bennük. Ugye, és ez már ennyire az egész. Aztán persze ugyanúgy van az öltözéknél is, tehát, hogy vannak városok, amikor az egyik negyedben ugye úgy öltöznek, hogy nagyon szigorúan befedik magukat, mondjuk a nők, de aztán amikor a nő átmegy a másik negyedbe, akkor a villamoson, ugye a fekete lentet leveszi, és akkor ugye amikor megy bulizni, akkor előkerül a miniszoknya, és akkor fekete után már a város másik negyed részében, meg ugye ott lehet ezt csinálni. Szóval több, ott lehet a külsőséget, szóval általában ugye ezek a külsőségnek a kifejezése, az, ami igazából túlzott külsőleg kifejezés, az, ami degradálja ezeket a belső meditációkat, az ember igazán átadja magát ezeknek a lelki tetteknek, ugye, mert az ember ugye a társadalomban él, és akkor ugye ezekből merít inkább ízeket, hogy hogyan kap valami fajta elismerést, vagy hogyan tud így kapcsolatban lenni másokkal, és akkor hogyan tudja ezt a vallásosságát ugye így hirdetni, és hogyan tud ebből is ízt meríteni. Szóval igazából mondja ebben a versben, ugye Srila Prabhupád itt a 4. fejezet 24. versében, ugye amikor teljesen elmélyül valaki, hogy ez hogy működik, hogy tulajdonképpen a élőlények, mi itt ebben a anyagi szennyeződésekkel teli fertőben éldegélünk, és ugye ez a közegünk, tehát mi így ebben a közegben mozgunk, és ebből a közegből valahogy ki kell kerülnünk, ugye, hogy tudunk itt teljesen elmélyülni, ki kell kerülnünk itt az anyagi fertőnek a szennyező közegétől, és ennek a kikerülési módszere ugye már hát itt minden anyagi, de mégis ugyanúgy, ahogy egy tejterméket fogyasztva, sokat fogyaszt valaki tejterméket, akkor elromolhat a gyomor, ugyanúgy egy másik tejterméken, a túróval, ami szintén tej, ebben rendbe lehet hozni a gyomrot. És ugyanúgy az anyagi közegben, hogyha valaki olyan tettekbe fog, ami a legfelsőbb úr örömét szolgáló, ugye anyagi tettek, tehát anyagi világban vagyunk, tehát ilyen tetteket végezni, mégis ez az, ami gyógyít. Mert tulajdonképpen a transzcendentális úr testének a ragyogása, ez az anyagi világ, ez a Brahma Jyoti. Szóval minden, amit itt látunk, ebben a Brahma Jyotiban van. Ez Krishna transzcendentális testének a ragyogásában van. Szóval minden a Brahma Jyoti. Azonban a Brahma Jyotit, hogyha mája illúzió, az anyagi érzékkielégítés fákra fedi be, akkor lesz anyag. Tehát úgy tudjuk anyagivá tenni a dolgokat, hogyha a saját örömünkre akarjuk. Szóval meg. Viszont ugye ezt a fákat el lehet távolítani, és erre szolgálnak ugye a Krisna tudatos tettek, amikor mindent az Úrral kapcsolatban látunk, hogy ez a fától akkor ellenben, és ezért abszolút természetű lesz a tetteink. Ezért az eredménye az mindig abszolút lesz, és mindig megtartja ennek a lemondásoknak, vagy hát így a jagjáknak a hatását, hogy mindig tovább tudjuk vinni. Tehát van értelme. Ugye? Szóval az értelem és az értelem nélküliségnek ez a fogalma is, ugye, hogy amikor ez a heves vágy támad bennünk, és ezt nem tudjuk kontrollálni, akkor olyan tettekbe fogunk, aminek nem lesz értelme. Ugye? És ez azt jelenti, hogy átmeneti lesz. Olyan dolgot csinálunk, ami hosszú távon nem fog nekünk eredményt adni. És az abszolút fogalma meg az, hogy abszolút szempontból kapunk egy olyan eredményt, amit tudunk használni, és tudunk belőle hosszú távon élményt meríteni. Ugye, mert ez a mi lehetőségünk, hogy élményt merítsünk, ugye ez a léleknek a természetet az állandóan, de hogyha nem tudjuk különbséget tenni az anyagi és a lelki dolgok között, és az anyagban merítünk élményt, akkor ebből jön a frusztráció, és a lelki dolgok megélt élményei pedig mindig egyrészt tisztítóak lesznek, és másrészt egyre mélyebben és mélyebben tapasztalhatjuk ugye azt a hangulatot, hogy Krisnához tartozunk, és a életünknek a célja, hogy neki örömet okozzunk. Ezzel kapcsolatban vannak kérdések? Hozzáfűzések? Gondolatok, megvalósítások anyagi és lelki között. Szóval tulajdonképpen ugye ezt a fajta, még visszatérve az elején módszert, ugye, amit Brahma is használt, ezt ezen is tudunk így gondolkozni. Ugye, ez volt a versnek a fő témája, hogy ugye ő megmondta Hiranyakasipunak így ilyen finoman, hogy nem fog jó eredményt elérni. Szóval, hogy ezt a közlési módszert mi is, ebben mi is ki tudunk úgy finomodni és gondolkozni azon, hogy bizonyos helyzetekben, akár ha találkozunk emberekkel az utcán, vagy akár hogyha itt társul a baktákkal, vagy barátokkal, másokkal, hogy hogyan tudunk igazából úgy közölni, úgy kommunikálni, hogy ez ne legyen a direktbe bántó. És hát, hogy ugye ez egy kicsit ilyen alázatosan legyen, mert igazából Brahmának is ugye próbálta úgy ezt alázatosan megfogalmazni ezt a dolgot ő is, hogy már hát ő szóval mint ilyen tényként úgy elmondta, hogy hát ő halhatatlan, te meg úgy nem, hogy az, de ezt is ezért úgy olyan finoman és tisztelettudóan csinálta, úgyhogy először ugye dicsőítette őt. És ugye ezeket jó így látni, hogy ha valamit akarunk, valami kritikát adni, vagy egyszerűen csak egy információt átadni, ugye ennek ez egy módszere, hogy először dicsőítsük a másik felet, hogy legyen egy retorikai helyzetünk. Mert a retorikai helyzet az nagyon fontos, hogy ugye átadjunk információkat, és amikor ott megvan ez a fajta tisztelet, kifejezzük ezt a tiszteletet, akkor lehet benyomni, ugye, vagy finoman a dolgokat, vagy durván, ugye? Szóval ez attól függ, hogy milyen helyzet van, meg hát mondjuk az emberek is különbözőek lehetnek. Egyszer Govinda Maharaj mondta, hogy vannak ilyen ukrán tanítványai, vagy valaki, és így azt mondom, ukránok voltak, vagy rosszok, és hogy egy centiről üvölt így az arcukba a legdurvább dolgokat, és akkor ők csak állnak, és így mosolyognak. Szóval, hogy már elkezdik, annyira nem olyan sértő, tehát, hogy ők bírják ezt a fajta kommunikációt, mint benne. Szóval mindenkinél azért meg kell válogatni, hogy mi nekik ugye bemenne közeg. De általában az a legfontosabb, hogy nem is az információ, amit átadunk, hogy milyen legyen, hanem hogy adjuk át. Mert ha nincs megfelelő retorikai helyzetünk, akkor semmit nem fogunk tudni elérni, ugye? És igazából ezt, hát Yudhisthira Maharaj, ezt múltkor is említettem, hogy Yudhisthira Maharajnál is ugye megkérdezték ezt, hogy mi az, hogy kedvesség, tehát mi az, amikor valaki kedves, és hogyan tud másoknak kedvesnek lenni. És ugye Yudhisthira Maharaj azt mondja, hogy akkor, amikor a másik ember nem érzi, hogy büszke az illető, és akkor tűnik így kedvesnek, amikor a büszkeség hiányát tapasztalja valahol, és akkor ezzel a kedves közeggel ugye bármit át tudunk adni, bármilyen információt. És ez, hogy ugye ne legyen büszke valaki, az ugye ez a módszer, hogy dicsőítjük, tehát rögtön Brahma, ez már rögtön ott az elején ugye ezt a, alkalmazta azzal, hogy már mondta, hogy hát nagyon te kiváló vagy, legyőztél, ugye mondta neki, hogy te legyőztél engem a lemondásaiddal, mert én ezt nem tudtam, és akkor mondta, hogy még valamelyik mondjuk se képes erre, szerintem Brigo Muni sem tud ilyen szigorú lemondásokat végezni, végül aztán óriás szem, és mégis ugye te mennyivel különböző. És akkor, amikor megteremtette ugye ezt a közeget, ezt a kedves közeget, akkor ugye finoman, hát csak úgy finoman nyomta be ezt az információt, ugye, hogy hát te halhatatlan vagy. Halandó, így van. Mert jó figyelsz, látom. És ugye ezt akkor sikerült így valahogy hát az ő részéről letenni. Ezzel kapcsolatban kérdések? Igen?
Említetted ezt a veszélyét, hogy külsőséges lesz egy terv. És így gondolkodtam ezzel a tanácson, ezzel a retorikai tanácson, hogy hát ha én még küzdök azzal, hogy büszke vagyok, vagy belefáradok egy szolgálatba, főleg egy szankirtanba, akkor nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez a módszerhez időnképpen lenne külsőséges, hogy én most megdicsérek egy ismeretlen embert, aki ráadásul esetleg kőkemény arcokat vágom, akkor megváltottam, szóval én olvasom az ő üzenetét, mit dicsérek rajta, hogy hogyan, ha az úgy gyakorlom, Érted, hogy mondját azt tartani, hogy tényleg dicsérjen meg, akkor tényleg alálatos legyen. Ott a dolga a kis megszültés.
Igen, hát hogy hogyan lássunk, tulajdonképpen ez a kérdés az, hogy hogyan lássuk azt a szemét úgy szeretettel, hogy tényleg igazi érzelmek nyilvánuljanak meg bennünk, amikor kommunikálunk. És ugye ennek van egy ilyen intellektuálisabb része, amit Szuhatra Maharaj, vagy Bhakti Tirtha Maharaj, de szóval mind a ketten írták ezt a írás. Magyarázza, hogy ugye az elmének két funkciója van, az egyik az a szeretetteljesség, amikor ugye elfogad, és a másik az, amikor félelem van benne, félelem és elutasítás. És legtöbbször az emberekkel ugye szemkirtanon ezt tapasztaljuk, hogy ők félnek. Tehát ez a másik rész van bennük, ez amikor nem tudnak szeretetteljesen közeledni, és nem tudjuk ezt fölvenni velük, ezt az érzelmi kapcsolatot, amikor hát van, akikkel lehet, akik kedvesek, ó, de kedvesek, azokkal nagyon könnyű beszélni, de vannak, akik úgy félnek. Tehát ez a másik oldal, az a félelem, mert látjuk náluk. És akkor bizalmatlanok, haragosak, frusztráltak, és ez mind a félelemből fakad. És amikor látjuk, hogy ez a fajta félelem, ami megnyilvánul bennük, az nem ellenünk van, nem egy kifejezetten ellenünk, vagy a Krisna tudat ellen van, hanem maguk, ők, mint személyek, betegek. És azért, mert ugye az elméjüket nem tudják kontrollálni ebben a félelem helyzetben, akkor a szeretetteljes érzelem föl tud bennünk ébredni abba, hogy tényleg tudjunk nekik segíteni. De amint ezt úgy tapasztaljuk, hogy nekünk szól ez a dolog, tehát hogy az ő haragja, az felé irányul, akkor van az, hogy akkor mi ránk is ez a dolog hat. De hogyha értjük és látjuk, hogy ők betegek és hogy segíteni kell rajtuk, akkor ugye ezzel a türelemmel és a kegyességgel és ezekkel akkor föl tud jobban ébredni ez az érzelem. Tehát mindig, amikor ezt látjuk, tapasztaljuk, hogy ő most kiabál, ő ezt csinálja, frusztrál, akkor látjuk, hogy ő csak fél, és akkor úgy segíteni kell neki valahogy. Hát aztán, ha tudunk, mert ezt föl kell menni, hogy tudunk-e, de így tudunk igazából érzelmekkel viszonyulni hozzájuk, hogy megértjük őket, hogy ők most ebben a helyzetben vannak. És van, amikor nem lehet ezt neki kommunikálni, hogy fél, te csak fél, látom, hogy félsz. Ugye, mert akkor még jobban szól, ez egy nagyon jó technika, amit ugye mindig gyakorolni kell, de ez az a pont, ahol lehet őket észrevenni, hogy nem ellenünk, vagy nem a Krisna tudat ellen van ez az egész, hogy fogalmunk sincs, csak egyszerűen félnek. Ez a félelem van bennük, és ezt kell valahogy áthozni, hogy legyen egy ilyen szeretetteljes ez a másik oldal az elméjüknek, mert akkor érzelmi szint, ez teljes érzelmi szint, szóval félelemmenteli embereket, csak egyszerűen meg tudjuk nyugtatni, és akkor ilyenkor csak nyugtatni kell őket, mert fél, amikor fél valaki, hát teljesen, mint egy kisgyerek, amikor fél, misztizik, valami van, akkor már más nem tudsz csinálni, csak nyugtatni tudod. És akkor őket is valamivel nyugtatni kell, akkor kedvesen, nyugodj meg, jó, minden, és akkor nem szabad akkor, főleg akkor bemenni ilyen filozófiai pontokba, hogy főleg ez a probléma, hogy amikor szankirtan vagyunk, és bemenjünk ilyen filozófiai beszélgetésekbe, de ott a másik az a fél, mert terjed a dolog, és akkor csak magyarázok, hogy utána lehet, és akkor megy ez a dolog, de amikor úgy kedvesen kommunikálunk, és megértjük, hogy ő mitől fél. Ugye ki kell deríteni, hogy mitől fél, mi az, amitől fél. És akkor így kedvesen érdeklődni, hogy akkor ez miért lenne így, meg miért baj, és akkor megérteni, hogy mitől fél, hogy akkor kezdenek ezek az érzelmek fölébredni, és ugye mivel ott van ez a társulás része, hogy ez a, mint a Dadáti, Pratignáti, Gulyamak, Jati, Pucsati, hogy az elményt ugye föltárjuk, vagy kép bizalmasan érdeklődők, akkor a kapcsolat alakul ki. És amikor a kapcsolat szférájában vagyunk már valakivel, akkor már tudunk jobban kommunikálni. Szóval a kommunikációt úgy zárjuk el, hogy nincsen kapcsolat, és akkor úgy nem érdekli őket, szóval akkor így mennek. Talán ez, hogyha így közelebb jut a megoldáshoz. Ezzel kapcsolatban valakinek? Megvalósításra? Szankirtanosok, igen.
Most kupasztam a repülőgépen, és borrányás maticákat rögzítettem ki, hogy vártam így a sorba a transferon, és nem tudtam az előttem, hogy egy férfi így felfigyelt rá, de én részese lettem, csak egyszer csak így nagyon durván ráncol, hogyha a táskámba mersz egyet ragasztani, letöröm a kezedet. Annyira igazából, amit mondtál, így ennyire azt éreztem, hogy szegény, mennyire szerencsétlen, hogy itt töltöm ezt szerencse. Hogy mondjuk így, milyen szerencsésemben ráragasztottam a táskájára, de hogy ezt így Azért igyekeztem, hogy úgy szállítólag
egy
problémára ne találkozzak, hogy nehogy mi is lehet, hogy érkezem.
Hova raktad neki?
Itt volt a táskának a zsebé, és akkor még nem figyelmezik be, csak
érzelmet váltott ki, ez már egy szempontból jobb, mint hogyha nem vált ki semmit. Tehát, hogy ez érdekes, mert amikor van valami ellenszenv, akkor, és így mond így rosszakat, vagy ilyesmi. Nekem tudom, a baráti társaságomban volt valaki, aki, úgy általában baráti megfogott, egy valaki volt, aki úgy mindig úgy megjegyezte, és mindig mondott ilyen csúnya dolgokat, de nagyon pozitív lett így Krisna tudatra ő. Tehát, hogy sok segít a dománya, az nagyon sokat és nagyon pozitív lett, és talán az egyik legpozitívabb barátaim között, pedig ellenség. Tehát a kifejezés módja az mindig ilyen poénkodó ellenszenves, ilyen behozta ezt a dolgokat így benne, de hogy ez csak egy kifejező mód. Szóval az emberek általában őrültek, szóval nem tudod ki hogy a kommunikációja az miért van. Tehát, hogy lehet, hogy előző életében volt már egy Krisna tudata a dolga, és akkor volt valami sértés, hogy valami mit csinál, de azért megmaradtak még valahogy az eredmény, és félettől újra visszakerülni ebbe a közegbe, és akkor azért úgy félettől, mert érzi, hogy ha ebbe belekerül, akkor föl kell adni az egész anyagi életét, és minden, mert tudja, hogy ugye vannak sokan így, akik tudják, hogy úristen, hogy ez egy olyan világ, hogy akkor az egész koncepciómat ugye arról, ahogy élek, ahogy gondolkozok, fel kell adni, mert tényleg ez most meg is érti, hogy talán ez a valóság, menekül előre, és akkor így elutasítja. De ezek csak hát egy ilyen frusztrált állam. Tehát nem lehet ugye a kommunikációból kiszűrni, hogy most teljesen démonikus-e vagy sem. Átmettem mindenki démonikus, csak van, aki ugye jobban megfogalmazza, legyen kultúráltabban fogalmazza, meg ő belőle így kijött, hogy adjál már, nem kell menni. De hogy igazából ez egy ilyen érzelmi dolog, tehát a legrosszabb az, amikor valaki semmit, tehát hogy így nem is érdekli, hanem hogy semmi érzelem, semmi nincsen között. Ez azzal nagyon nehéz. Ő máshogy valami érzelem van, és ezt lehet, hogy így átlendíti a másik, át lehet valahogy lendíteni. Volt ilyen, és ez is alatt, hogy valaki úgy ívott mindig, akkor mindig le a Hare Krisnásokkal, és akkor mindig így ívott így. És jó ilyen spaktelek belőle aztán. Szóval nagyon kell volt valaki, hogy régebben találkozott egy Krisna tudattal, vagy látta Krisnásokat, és de egyébként sokan mondták, hogy így furcsán nézték, szóval még Mahanáj is a podcastban egy párszor mondta, hogy amikor jött Krisna tudatba, és akkor így énekeltek ott a bakták, akkor ő átment a túloldalra, még így kezdek ilyen furcsa. És aztán persze utána nagyon megpróbált könyvei alapján, hogy fölébredt az egész, és így átvált, de hogy szóval nem tudod az első reakciót, hogy mi, mert annyira olyan az aktuális. Tehát az emberek dobozokba élnek, dobozokba raknak be dolgokat, és akkor így azt mondják, hogy ez a doboz, és akkor ez abban van, és akkor így belerak valami kis külső jelekből, ő berakja ezt egy ilyen dobozba, hogy jó, ez neki rám kell, mert ez rossz, teljesen elveszélt, ugye, és akkor megtagadja ezt a magától ezt az információt, hogy ez mi lehet, hogy lehet, mert érzelmileg valami kis dolog benne annyira zavaró, de csak egy pici, hogy hirtelen ugye így nem tudja így feldolgozni. De ez nem baj, szóval ne aggódj emiatt, hogy hát valaki is találkozik ilyenekkel, ez nem biztosan, hogy rossz jel. És hát úgy kell meditálnunk, hogy semmi nem rossz jel. Köszönöm szépen! Véget ért a leckás, Simon Bárdolatam, ki... Jaj.